Áldás békességet kívánok mindenkinek. Nagyon örülök annak, hogy a délelőtti istentisztelet után most itt szeretett vendégség keretében is találkozhatunk. És nagyon sok szeretettel köszöntöm itt közöttünk a Budaörsi Református Gyülekezetben dr. Ladányi Sándor professzor urat, aki Budapestről érkezett közénk, és aki előadást tart itt a szeretett vendégségünkön. De mielőtt figyelnénk az ő előadására, azelőtt csendesedjünk el, és Isten szavát hallgassuk meg.
Áldás békesség, szeretettel köszöntök én is mindenkit, örülök, hogy ennyien együtt lehetünk. A 274. dicséretünket keressük meg az énekeskönyvünkből, és az első két verszakát énekeljük el. A 274. dicséretünk első két verszakát.
Istenének átad minden, bizalmát csak belé veti. Az csodaképpen őrzi itt lent, ínség baj közt is élteti. Ki minden szent kezébe tett, az nem fővényre épített. A súlyos gondok mit használnak, a sóhajsók jaj, szó mit ér? Ha sebeink még jobban fájnak, s minden nap kínunk visszatér. Így terhünk egyre súlyosabb, ha lelkünk búna helyet ad.
Úgy csukjuk be az énekes könyvet, hogy az alkalom végén a hátra maradott utolsó két verszakkal fogjuk befejezni. Imádkozzunk! Drága Urunk, köszönjük neked, hogy egybegyűlhettünk a te nevedben, és ezt megtehetjük időről időre, segítségül hívhatjuk a te nagy nevedet. Köszönjük, Urunk, minden igédet, amelyet szólsz hozzánk, amely által hitet ébresztesz a mi szívünkbe. Urunk, kérünk, hogy áld meg ezt a mostani alkalmat, amikor az 50 esztendeje történt, magyar forradalomra és szabadságharcra emlékezünk, hogyan, miképpen érintette a mi egyházunkat. Urunk, kérünk, hogy légy jelen közöttünk, áld meg a mi együttlétünket, könyörülj rajtunk. Amen. Kedves testvérek, egy igét szeretnék felolvasni az Új Szövetségből, Pál apostol Timóteushoz írt első leveléből, a második fejezet harmadik, negyedik, ötödik, hatodik és hetedik verszakaiból. Ez jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk színe előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére. Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus, aki váltságul adta önmagát mindenkiért tanúbizonyságként a maga idejében. Azért rendeltettem hírnökül és apostolul, igazat mondok, nem hazudok, hogy a hitre és az igazságra tanítsam a népeket. Hát, kedves testvérek, mielőtt valóban meghallgatnánk az előadást, hogyan miképpen érintette az 56-os forradalom a mi egyházunkat, azelőtt hadd mondjam el azt, hogy ezt az igét most a héten egy evangelizációs istentiszteleten hallottam, és az ige üzenete nagyon megragadott engem. Erről a néhány verszakról rengeteg sok kitűnő jó prédikációt el lehetne mondani. Most kivételesen nem fogok prédikálni, de néhány gondolatot el szeretnék mondani arról az Istenről, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. A legfontosabb az a felolvasott ige kapcsán, hogy Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön. Mindenki, aki most itt van a templomba, még te is. Azt akarja, hogy már itt a földi életben az ő gyermekeiként éljünk, és majd egykor az örökké valóságban mindig vele legyünk együtt. Vannak olyan tanítások, bizonyára hallottunk már mi is, vannak olyan tanítások, amelyek szerint Isten némelyeket a kárhozatra rendelt el. Tanítást református berkeken belül lehet hallani, de ez nem igaz. A Szentírás szerint ez nem igaz. Isten azt akarja, hogy mindenki üdvözüljön. Úgy írja ezt a Szentírás a római levélben, hogy Isten mindeneket engedetlenség alá rekesztett, hogy mindeneken könyörüljön, és hogy eljussunk az igazság megismerésére, és aztán üdvözüljünk. Nem Istent kell rávenni imádságainkkal, jó cselekedeteinkkel, templomba járással, bőjtel, és egyéb más módon arra, hogy üdvözüljünk, hanem nekünk, magunknak kell elfogadnunk Isten ajándékát, az üdvösséget. Gyerekek szoktak játszani virággal úgy, hogy tépdesik a szirmait, és mondogatják, hogy szeret, nem szeret, szeret, nem szeret. Hát Isten nem így tesz. Isten egyáltalán nem dilemmázik azon, hogy szeressen bennünket, vagy ne szeressen bennünket. Isten szeret minket. Ahogy ma mondta nekem az egyik kedves testvérünk, akkor is szeret minket, hogyha mi távol érezzük magunkat őtőle. Akkor is szeret minket, hogyha nem jó a kapcsolatunk ővele, ha a bűneinkben vagyunk még. Isten szeret minket, mert ő úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten az ő szeretetét, az ő lényét, mienségét az ő fiában, Jézus Krisztusban jelentette ki a mi számunkra. Kicsoda az Isten? Milyen az Isten? Sokan kérdezik. Nekünk milyen Isten képünk van? Nézzünk Jézusra, és megtudjuk, hogy kicsoda és milyen az Isten. Isten azt akarja, hogy üdvözüljünk, vagyis, hogy a mennyországba kerüljünk, ezért adta váltságul az ő egyszülött fiát értünk. Mindent megtett annak érdekében, hogy megóvjon bennünket a kárhozattól, sőt, a kárhozat előszelétől is. És hogy ne kelljen azt mondanunk a hétköznapokban, milyen pokol az életem, hanem helyette azt, hogy hálát adok neked, Istenem, Atyám, mindazért a jóért, amit velem cselekedtél. Isten legnagyobb áldása tehát a kereszt felől árad ránk. És fontos üzenetet, gondolatot szeretnék elmondani. Ezért, mivel Isten legnagyobb áldása a kereszt felől árad felénk, árad ránk, Spurgeon azt mondja, hogy Isten legnagyobb titkai a kereszt körül vannak elrejtve, ezért a hitünknek a középpontjában mindig Jézus Krisztus golgotai keresztje kell, hogy álljon. Próbáljuk úgy olvasni az ószövetségi történeteket is, az új szövetségi történeteket is, páli tanításokat, úgy hallgatni az ige hirdetéseket, úgy gondolni az Isten dolgaira, hogy eközben Jézus Krisztus golgotai keresztjére összpontosítunk. Tehát mindent Jézus Krisztus keresztje felől közelítünk meg. Istennek legyen hála és dicsőség az ő jóságáért és az ő szent akaratáért, hogy mindnyájan üdvözüljünk és eljussunk az igazság ismeretére. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Istenünk, hogy te üdvösségre hívtál el bennünket. Köszönjük neked, Urunk, hogy mindent megtettél azért, hogy mi a mennyországba juthassunk. Urunk, te nem mondtál le senkiről, még rólunk se, akár milyen állapotban is érezzük, vagy tudjuk magunkat. Köszönjük neked egyszülött fiadat, nem győzünk neked hálát adni azért a jóért, mindazért a jóért, amelyet fiaddal együtt nekünk ajándékoztál. Maradj velünk, kérünk, továbbra is te erősítsd, te biztasd a mi hitünket, áld meg a mi életünket, a te fiad nagy nevéért. Amen. Kedves testvérek, szeretettel köszöntjük itt a körünkbe dr. Ladányi Sándort, aki a Károli Gáspár Református Egyetemen tanít, egyháztörténelmet tanít, és nagyon örülünk, hogy eljött ide a körünkbe. Ő most az 1956-os magyar forradalom és szabadság harcról fog beszélni, pontosabban arról, hogy ez hogyan érintette a mi egyházunkat. Szeretettel meg is kérjük professzor urat, hogy tartsa meg az előadását. Azt még el kell mondanom közben, hogy az előadást követően a professzor úrtól lehet kérdezni, erre majd vissza fogunk térni, úgyhogy figyeljünk az ő szavára.
Kedves testvérek, mindenek előtt két dolgot szeretnék előre bocsátani. Az egyik az, hogy én a Református Egyház 1956-os, illetve azt megelőző és azt követő időszakáról szeretnék egyesmást elmondani. Az 1956-os politikai eseményeket én nem szeretném tárgyalni, az arra nem vagyok hivatott, meg talán nem is itt a helye. A magyar egyháztörténetet, a magyar egyháztörténetnek ezt a nagyon mozgalmas, időben, lényegében szűk, de egyáltalán nem jelentéktelen időszakát. Aztán a másik, hogy az 1955-56-os esztendők eseményei egyáltalán nem elszigetelt jelenségek, még kevésbé külföldről szervezett egyházi ellenforradalmi cselekmények, vagy még kevésbé az ige elleni lázadás, hanem egy folyamat szerves része csúcsa. Nem része, nem alfaja, nem kihelyezett tagozata a politikai eseményeknek az egyházban történtek sorozata, hanem több mint egy évtizedes folyamat, ha úgy tetszik, akár provokációra való hatás is, visszahatás is. Az államhatalom már 1945-ben és azután egyre erőteljesebben beavatkozott az egyház belügyeibe. Például a számára nem kívánatos egyházi vezető személyiségek eltávolítására, helyettük a maguk embereinek pozícióba juttatására való törekvéssel, ezt nevezték őrségváltásnak, és akik aztán hűségesen kiszolgálták az államhatalom megbízóik érdekeit, elvárásait, az ateista állam érdekeit képviselték az egyházban, ahelyett, hogy az egyház érdekeit, ügyét képviselték volna az államhatalom előtt. Ez az egyházi felső, esetleg közép vagy egyéb vezetés, amely saját programjává tette, ez nem a teljes egyházi vezetésre vonatkozik természetesen, de a hangadók a hatalom birtokosai, akiknek a hatalma nem onnan felülről, pontosabban onnan felülről, de nem a Krisztustól, hanem az államhatalomtól származott. Saját programjukká tették az egyház zsugorításának a programját, természetesen elvesztették a lelkipásztorok, presbitériumok, egyháztagság nagy többségének bizalmát. Amikor pedig arra valamelyes lehetőség adódott, például 1953 tavaszától, Sztálin halálától, március 5-én történt, főként az 1956 nyarának viszonylagos szabadabb légkörében, és ennyiben kapcsolódik a politikai eseményekhez, az egyházban történtek, a megszokott egyházkerületi, egyházmegyei, lelkészköri értekezleteken, továbbképző tanfolyamokon, ezeket általában fejtágítóknak emlegették egyházi körökben, egyszerűen félretették a központilag kiadott, megint csak a közbeszédben brossúrának nevezett, központilag kiadott irányelveket, előadásokat, és azokat a kérdéseket vették elő, amelyek leginkább érdekelték a gyülekezeteket, az egyházat, például a missziói lehetőségek kérdése, és ezeket nem egyszer nagyon viharos viták közepette vitatták meg, hogyan, miért nincs, hogy nincs, hogy lehetne, amikor az 1948-as egyezményben van rá lehetőség, most miért nincs, hogy kellene csinálni. Ezeknek az üléseknek írásbeli lecsapódásai is voltak, nem egyszer jegyzőkönyvek, határozati javaslatok készültek, vélemények kerültek írásba, és ezeket hol megküldték az egyetemes konventnek, vagy hát akkor még ezt a egyébként orosz kifejezést, hogy szamizdat, nem nagyon használták, de gépírásos úton terjedtek ezek, és volt, amelyik közvetlenül megérkezett az egyházügyi hivatalhoz, a legtöbb valamilyen úton ott kötött ki, vagy egy-egy példánya ott kikötött, de volt, amit a kifejezetten oda küldtek. A javaslatok egy részét az Út című heti lap utolsó 1956. október 21-i száma közölte. Az egyik legjelentősebb ezek között a 160 jelenlegi ismereteink szerint 162-163 lelkész által aláírt javaslat volt, valamint a magyar református megújulási mozgalom hitvallási tézisei, amelyek a missziói munka újra gondolását, annak szabadságát legalábbis az 1948. évi egyezményben megszabott mértékig való visszaállítását kívánta. Az ennek a javaslatnak a megvitatása elől nem zárkoz, akkor már nem volt olyan a légkör, hogy elzárkózhatott volna az egyetemes konvent vezetése. Október 27-ére tűzte ki a tanácskozást, és természetesen akkor ők még nem tudták, hogy október 27-én már elkéstek. Akkor az események már elsodorták ennek a vitának, ezeknek a javaslatoknak, beadványnak a megvitatását. A Budapesti Teológiai Akadémia ifjú lelkészei, lelkészjelöltek, végzős hallgatók, fiatal lelkészek fogalmaztak egy iratot, hitvalló nyilatkozatot, amely az 1934-es német hitvalló egyház Bármeni nyilatkozatára épült, amelyet nem sokkal korábban ismert meg a teológus ifjúság, ugyanis Martin Niemöller, a hitvalló egyház, német hitvalló egyház egyik alapító lelkésze, és mások, például Bartkára is, fogalmazott, és tiltakozott a német hitleri ideológiának az egyház belügyeibe való beavatkozása ellen, ígei alapon megmondta, hogy mi ellen tiltakozik, és mi az ígei megoldás, helyes válasz, és ezen az 53-as teológusokkal való találkozáson Niemöller megkérdezte a teológiai hallgatókat, hogy ismerik-e ezt a német hitvalló egyház küzdelmes életét és a Bármeni nyilatkozatot. Teológusaink őszintén és meglepetten mondták, hogy nem. Nagyon meglepte Niemöllert, Bereszki Albert kísérte a teológusokhoz, égtelenül dühös lett, és azonnal megparancsolta Csekely Sándornak, az akkori, az egyháztörténet akkori professzorának, hogy azonnal pótolja ezt a súlyos mulasztást, sőt bűnt, meg is történt, ennek a pótlása, megírta az reformát, a keresztény egyház egyetemes és magyar történetét, azonban kiadni nem engedte, és ez csak képírásban, nagyon kevés példányban maradt fenn, mert a végzős hallgatók ünnepélyesen elégették az udvaron. Ennek a mintájára a Budapesti Teológiai Akadémia hallgatói és fiatal lelkészei egy hitvalló nyilatkozatot készítettek, amelyet német nyelvre is lefordítottak, és 1955-ben a Teológiai Akadémia centenáriumára érkező külföldi egyházi vezetőknek általában illegálisan, néha romantikus körülmények között átadták. Így aztán ismerté vált a helyzet, a magyarországi helyzet Nyugat-Európában. Ott aztán sok mindent nem értettek, és azonnal német, angol, francia nyelven számos folyóirat publikálta. A szerzőket hamarosan itthon kiderítették, viszont hát 55 körül már nem volt olyan a helyzet, hogy komolyabb számonkérést lehetett volna, komolyabban számon lehetett volna kérni őket, de különösebb kitüntetést nem kaptak érte. Ez a hitvalló nyilatkozat aztán felvilágosította részben a magyar, részben a külföldi érdeklődőket az egyházi vezetés hibás, torz teológiai döntéseiről, azok erőszakos elismertetéséről, elfogadtatásáról, klikkrendszerű egyházi vezetést kárhoztatva. Ravasz László neve alatt is keringett egy röpirat, amely még nem bizonyított, hogy tényleg Ravasztól származik-e, vagy csak a neve alatt. Az is az állam és egyház viszonyát tárgyalja, ennek torzulását. 1956 nyarán Ravasz László valóban készített egy nagyon jelentős összeállítást a magyarországi református helyzetéről, ugyanis, idézőjelben mondom, hogy megfelelő előkészítés, jó kirakat szervezés után Péter János tiszántúli püspök terjesztette elő a Magyar Dolgozók Pártja titkársága elé, majd a politikai bizottság központi vezetőség megtárgyalta, engedélyeztette, már csak propagandisztikus célból is, hogy az Egyházak Világtanácsa központi vezetősége 1956 nyarán Magyarországon, pontosabban Galjatetőn tartsa a soron következő évi rendes ülését, mert azt akarták bizonyítani, hogy Magyarországon akkora nagy a vallásszabadság, hogy még egy ilyen grémium, mint az Egyházak Világtanácsa is bejöhet ide és ülésezhet. Ám mindenki láthatja. Az viszont világos volt mindenki előtt, egyháziak és államvezetés előtt, hogy ha ide bejönnek ezek a egy külföldi egyházi vezetők, szinte valamennyien találkozni akarnak a csak leányfalui remeteként emlegetett Ravasz Lászlóval, és úgy gondolták, hogy egy teljesen ellenőrizhetetlen egyéni találkozások itt-ott-amott beszélgetések helyett kapjon Ravasz László meghívást az Egyházak Világtanácsa ülésére, és ott többé-kevésbé ellenőrizhető körülmények között folyjék le ez a találkozás. Erre a találkozásra valóban meg is kapta, erre az ülésre valóban meg is kapta Ravasz László meghívást és engedélyt, és erre egy memorandumot készített arra az esetre, ha az atyafiak, a külföldi testvérek kérdéseket tennének fel a számára, ami teljesen valószínű, sőt, több mint valószínű volt. Ezt a mondani valóját megbeszélte Ravasz László Berecki Alberttel, Pap Lászlóval, aki az agyvérzéssel a Kútvölgyi úti kórházban fekvő Berecki Albert törvényes helyettese, egyházkeleti főjegyző, és a budapesti teológia dékánja volt. És ezt a memorandumot le is fordítatták angol nyelvre, megküldték az egyetemes konventnek, megküldték az állami egyházügyi hivatalnak, ahol ezt már valami úton, módon előbb ismerték. Ebben reális, pontos felmérését adja Ravasz a Magyarországi Református Egyház 45 utáni helyzetének, életének, körülményeinek, anélkül azonban, hogy ebben egyes konkrét részletekre, személyekre kitért volna, ami nem is tartozott e plénum elé. Arra azonban rámutatott, hogy az állam megtalálta és a vezető helyre juttatta azokat az egyházi személyeket, akik az állam érdekeit képviselték az egyházon belül, és így belülről bomlasztották az egyházat, felvázolta a kivezető utat, a kibontakozás elvi és erkölcsi előfeltételeit, a memorandum szövegét aztán később kibővítette, összedolgozta más, már említett és még nem említett, például Kont Sándor alsóvadászi lelkipásztor, korábban sárospataki teológiai professzornak az elgondolásaival, javaslataival és más hasonló javaslatokkal, és ebből aztán lett a Magyar Református Megújulási Mozgalom programja. Ezek a megnyilatkozások az 1948-as egyezmény szövegét alapiratnak tekintették, illetve nem is alapiratnak, hanem az érvényét nem vonták kétségbe, azt tényként fogadták el, és az ahhoz való visszatérést próbálták alapul venni, az attól való eltéréseket szerették volna kiküszöbölni és helyreállítani. Például az 1948-as egyezmény a missziói munkát lehetővé teszi, az istentiszteletek tartását szabadban, iskolákban, magánlakásokban és még sok helyen, az egyesületeket, bár akkorra már sok mindent megnyestek, de még az 1950-es testvéri üzenet is, bár megnyírbálva, de lehetővé teszi az egyes egyesületek, még megmaradt egyesületekben a missziói munkát, nem egyesületi keretek között, hanem az egyetemes konvent felügyelete alá helyezve, de azért átmentett egyes mást ezekből a lehetőségekből, majd 1952-ben az úgynevezett missziói szabályrendelet teljesen megszünteti a laikus munkát, a laikus missziói tevékenységet, mert hát ha egy laikus végez valamilyen egyházi munkát, igehirdetést, missziónál, azt nem lehet felelősségre vonnia az egyháznak. Rendőri úton meg azért kényes ezeknek a felelősségre vonása, sok minden megtörtént természetesen, de azért ezt sorozatban csinálni mégiscsak zsenánt volt az államhatalom, vagy lett volna az államhatalomnak. Ezek a nyilatkozatok aztán később a Magyarországi Református Egyház megújulási programjaként hitvalló református egyház Magyarországon 1956-ban címen ez nyilvánvalóvá vált, és az is, hogy ez a nem egyes embereknek, valamilyen különleges csoportnak az egyéni problémája, hanem az egyház tagságának széles köreiben nyert visszhangot, pozitív visszhangot, és ez aztán 1956-ban a felgyorsult, október második felében a felgyorsult események, itt megint egy kicsit kapcsolódik, a politikai légkör adta lehetőség, szabadabb lehetőséget az egyházban is. Az események felgyorsultak, mind politikai téren, mind az egyházban. Az egyház vezetése, vagy azok annak egy része tulajdonképpen nem az egyház érdekeit képviselő volta, egyre nyilvánvalóbbá vált, és ezt érezték ezek a kompromitált egyházi vezetők is, és úgy tűnik, hogy megindultak szép csendesen, lassan a damaszkuszi úton, akkor tájt a damaszkuszi út még, idézőjelben mondom természetesen, egyirányú volt ebből az állapotból kifelé. Az újságok különböző cikkeket jelentettek meg esperesi jelentésekben, szólnak a változtatás, a megújulás, az újrakezdés jelentőségéről és szükségességéről. Egyik másikuk igyekezett tollat ragadva igazodni az idők jeleihez. 1900. október első felében olyan megnyilatkozások is történtek, amelyek azt mutatják, hogy látják, hogy valamit újra kell kezdeni. Újrakezdés, újjatkezdés, megújulás jelszó alatt, vagy ha jobban tetszik, fedőnév alatt önmaguk átmentésére gondoltak. Esperesi jelentések, nyilatkozatok, püspöki prédikációk, az Úr újat kezd bennünk, ez a Péter János egyik prédikációjának a címe, amire aztán hamarosan rácáfol a Szabolcs-Szatmár megyei Néplap 1956. október 27. számában megjelent cikke, ahol merénylőknek nevezi a október 23-i tüntetőket. Hogy a forradalom célkitűzései és a megújulási mozgalom mennyire benne voltak népünk és egyházunk tagjainak a gondolkodásában, arra talán éppen a Péter János említett cikkére válaszként a következő napon, 1956. október 28-án Soltész Béla egyházmegyei gondnok tisztéről és az egyházkerületben, a konventen és a zsinatban betöltött valamennyi tisztéről azonnal lemondott, mert, idézem, a Szabolcs-Szatmár megyei Néplapban a püspök úr által adott nyilatkozat olyan kifejezéseket tartalmaz, amelyekkel sem akkor, sem azután egyetérteni nem tudtam és nem tudok. 1956. október 25-én a Komáromi Egyházmegye esperese a táviratot küldött a Magyar Rádiónak, amely ezt tartalmazza, az egyházmegye mintegy 35 ezer hívő dolgozója és lelkipásztora nevében mélyen elítélem a provokátorok, 23. felvonulók, tüntetők, hit és emberiség elleni büntetteit, és hitünkből fakadó, békés alkotó munka ellen szánt készségükről biztosítják kormányunkat, ez a 35 ezer Komárom megyei hívő, imádkozunk és dolgozunk hazánk felvirágoztatásáért. Eddig az idézet, a budapesti teológus ifjúságot mélyen felháborította ez a kijelentés, hogy merénylők, provokátorok, és ennek hangot is adtak, de csak a forradalom alatt jelenhetett meg az új országos heti lap a reformáció egyetlen számában a teológus ifjúság tiltakozása. 1956. október 31-én már ez az év nyarán létrejött református megújulási mozgalom nevében felkérték Ravasz Lászlót, hogy vállalja a megújulás lelki irányítását. Ravasz előbb erről hallani sem akart már a neki szánt szerepről, mert azt kérték, hogy vegye vissza a püspöki tisztet, Kardos János a főgondnoki tisztet, akiket az államhatalom erőszakkal mozdított el, illetve nem engedte, hogy tisztségét elfoglalják. Ravasz és Kardos ezekre nem vállalkozott, hanem hogy addig is, amíg a zsinat és a konvent törvényes elnökei Budapesten a vezetést törvényesen gyakorolhatják, a református egyház lelki irányítását átveszi Ravasz Kardos Jánossal és Pap Lászlóval együtt. Tehát nem foglalta el a püspöki széket, sem a főgondnokit Kardos János, erről nem kellett lemondani, vagy lemondatni, ezért nem lehetett felelősségre vonni, törvényesen nem is vonták felelősségre, de hát amikor a helyzet normalizálódott, ezt is nagyon idézőjelben mondom, visszarendeződött, akkor Ravasznak újra el kellett hagyni a fővárost. Az Országos Intéző Bizottság felhívására egyre másra adták be lemondó levelüket a korábbi egyházi vezetők, ezek olvasása igen sok részletre világít rá, és nagyon érdekes olvasmány. A közelmúltban megjelent dokumentum kötet tartalmazza őket. 1956. november 1-én Ravasz László rádió szózatban fordult az ország népéhez, rendre, higgadtságra, nyugalomra intette a lakosságot. November 13-án, tehát már a szovjet támadás után, körlevelet intézett a presbitériumokhoz, ebben kifejtette, hogy miért volt szükség az Országos Intézőbizottság létrehozására, mit akar a megújulási mozgalom, és ezzel kapcsolatos állásfoglalásra kérte a presbitériumokat, valamint óva intett mindenkit, óvakodjunk az indulatosságról. A református megújulási mozgalom tételeit Ravasz László átdolgozta, ami a magyarországi református egyház útja, református megújulási mozgalom programja címen vált ismerté, és ezt 1956 karácsonyán egy körlevél kíséretében szerették volna, tervezték végre elküldeni a gyülekezeteknek, közzétenni, erre azonban már nem volt lehetőség, postát nem kaptak, megpróbálkoztak azzal, hogy különböző postahivatalokban adják föl, de szépen összegyűjtötték a postán ezeket a küldeményeket, és nem érkezett meg az egyházközségekhez, de nagyon érdekes, hogy 1957. márciusában is érkeznek még állásfoglalások, csatlakozások a megújulási mozgalom programjához. A teológus ifjúság magatartásáról szeretnék még nagyon röviden annyit mondani, hogy a sortüzek és egyéb lövöldözések a Budapesti Református Teológiai Akadémián két áldozatot is szedtek, egy Magócsi István nevű negyedéves és egy Herceg Lajos nevű másodéves hallgató halt meg, és ezen kívül 6 sebesültje volt a teológusoknak. Természetesen ők nem a harcokban, nem a fegyveres harcokban vettek részt, hanem emberbaráti szolgálatot végeztek, sebesülteket próbáltak menteni. Ez a két fiatal, említett két fiatalember például a mentések mellett a közvetlen halálokat okozó van. Idős embereket próbáltak haza kísérni, átsegíteni a Rádai utca egyik oldaláról a másikra, közben sortüzet kaptak, Herceg Lajos azonnal meghalt, Magócsi István a következő éjszaka adta vissza lelkét teremtőjének. 1957. januárjában az államhatalom felfüggesztette a gyülekezési szabadságot, az Állami Egyházügyi Hivatal 1957. január 14-én rendeletet adott ki arról, hogy minden gyűléshez, rendkívüli összejövetelhez, valamint minden sokszorosítványhoz, körlevélhez ezen túl az Állami Egyházügyi Hivatal előzetes engedélye szükséges, majd meghozták a hírhet 1957. évi 22. számú törvényelő rendeletet az egyes egyházi állások betöltéséhez szükséges állami hozzájárulásról, amely előzetes hozzájárulás minden, szinte minden, hát a magasabb egyházi tisztségekre a választás megindulása, jelöltek jóvá kellett hagyatni az Állami Egyházügyi Hivatallal, püspökök esetében a minisztertanáccsal, ha külföldinek is beleszólási joga volt, például a katolikus püspököknél, ott a Vatikánnak, ott az elnöki tanács előzetes, de már a jelölésnél, az elnöki tanács előzetes engedélyét ki kellett kérni. A megújulási mozgalom működését lehetetlenné tették, ja, és még annyi, hogy nem csak a kinevezéshez vagy választáshoz, hanem a felmentéshez, lemondatáshoz is, illetve a lemondáshoz is engedély kellett, nem mondhatok le én magamtól püspöki tisztemről, csak úgy, hanem azt engedélyeztetni kell, hogy jóvá hagyja-e az államhatalom, hogy én lemondjak. A megújulási mozgalom működését lehetetlenné tették, eredményeit felszámolták, egyes exponensei ellen eljárásokat indítottak, felelősségre vontak, némelyeket letartóztattak, bebörtönöztek, egyeseket ez idő alatt átneveltek, a rendszer hűséges tájékoztatóivá szerveztek be. 1956. október végi, november elejé lemondásokat semmisnek tekintették, korábbi vezetők visszahelyezték előbbi tisztségeikbe, Péter János, tiszántúli püspök és Kis Roland, dunamelléki főgondnok nem vállalta a visszahelyezést. A rend, idézőjelben rend, és idézőjelben lassan visszaállt, a keskeny út teológiáját felvázolta felváltotta a szolgálat teológiája, amelyet a köznyel csak a kiszolgálás teológiájának nevezett, és a teológia itt is idézőjelben van, mert ennek aztán igazán semmi köze nem jut a teológiához, mint Istenről szóló tudományhoz, hiszen már a korábbi esztendők keskeny út és hitben való engedelmesség teológiája is úgy szerepelt a köznyelvben, nagyon jól tudták az egyház tagjai, hogy itt nem a Krisztus által megjelölt keskeny útról van szó, hanem az államhatalom által kijelölt útról, és a hitben való engedelmesség nem Krisztusnak való engedelmesség, hanem egy ateista államnak való feltételen behódolás. 1957 után még több esztendőn keresztül elég komoly nyomás rendőri felügyelet alatt állott a budapesti teológia is. 57-ben egy jelentés úgy fogalmaz, hogy az ellenforradalom góca a budapesti református teológiai akadémia ide mind a hallgatók, mind a tanárok közé a mi embereinket be kell építeni, ezt 58-ban megerősítik, és operatív tervet dolgoznak ki a teológia ügynökökkel való átfogásáról, és tervezet készül az egyes egyházi vezető tisztségekbe való személyekről megmondva, hogy ki mire alkalmas, ki kit tud ellensúlyozni, ha úgy tetszik, sakban tartani, vagy róla jelentést, mert keresztül kasul mentek az ellenőrzések. És hát ez nagyon hosszú ideig eléggé megdénította az egyház normális életét, és ez a szolgálat teológiája aztán az operatív tervnek megfelelően működött. Hát 1989-ig, amikor az egyezményt a református egyház és az állam felmondta, hogy aztán ez közben azért több módosításon ment keresztül, aztán hát a későbbiek, későbbi helyzetről meg hát most nem szeretnék szólni. Egyrészt, másrészt pedig így is azt hiszem, hogy túlléptem az időt. Köszönöm, hogy megtetszettek hallgatni, és ahogy azt Péterfi Gyuri barátunk, szolgatásom, tiszteletes úr említette, ha valakinek valamilyen kérdése van, és én tudok rá válaszolni, akkor készséggel teszem. Kimerítő volt az előadás, mindenki ki van merülve. Hát nagyon sokat lehetne még erről beszélni, de hát azt hiszem, hogy egyelőre ennyi is. Remélem, nem feküdte meg a testvérek gyomrát.
Köszönjük szépen,
Márai Sándor, mennyből az angyal. Mennyből az angyal ment sietve az üszkös, fagyos Budapestre. Oda, ahol az orosz tankok között hallgatnak a harangok. Ahol nem csillog a karácsony, nincsen aranydió a fákon, nincs más, csak fagy, didergés, éhség. Mondd el nekik úgy, hogy megértsék. Szólj hangosan az éjszakából, angyal, vigyél hírt a csodáról. Csatogtass szaporán a szárnyad, repülj, suhogj, mert nagyon várnak. Ne beszélj nekik a világról, ahol most gyertya fény világol, meleg házakban terül asztal, a pap ékes szóval vigasztal, sejen papír zizeg ajándék, fontolgat okos szándék. Csillagszóró villog a fákról, angyal, te beszélj a csodáról. Mondd el, mert ez a világ csodája, egy szegény nép karácsonyfája. A csendesében égni kezdett, és sokan vetnek most keresztet. Földrészek népe nézi-nézi, egyik érti, másik nem érti. Fejük csóválják sok-es soknak, imádkoznak vagy iszonyodnak, mert más lóg a fán, nem cukorkák. Népe Krisztusa, Magyarország. És elmegy sok ember előtte, a katona, ki szíven döfte, a farizeus, ki eladta, aki háromszor megtagadta. Vele mártott kezet a tába, 30 ezüst pénzért kínálta, és amíg gyalázta, verte, szítta, testét ette és vérét itta, most áll és bámul a sok ember, de szólni hozzá senki nem mer. Mert ő sem szól már, nem is vádol, néz, mint Krisztus a keresztfáról. Különös ez a karácsonyfa, ördög hozta, vagy angyal hozta? Kik köntösére kockát vetnek, nem tudják, mit is cselekednek, csak orrontják, nyínak gyanítják ennek a szörnyű éjszakának titkát. Mert ez nagyon furcsa karácsony, a magyar nép lóg most a fákon. És a világ beszél csodáról, papok papolnak bátorságról. Az államférfi parentája megáldja a szentséges pápa. És minden rendű népek, rendek kérdik, hogy ez mi végre kellett. Miért nem pusztult ki, ahogy kérték? Miért nem várt a csendben a végét? Miért, hogy meghasadt az égbolt, mert egy nép azt mondta, elég volt. Nem érti ezt az a sok ember. Mi történt? Mi áradt itt meg, mint a tenger? Miért csemegtek világrendek? Egy nép kiáltott, aztán csend lett. De most sokan kérdik, mi történt? Ki tett itt csontból, húsból törvényt? És kérdik, egyre többen kérdik, hebegve, mert végképp nem értik. Ők, akik örökségbe kapták, ilyen nagy dolog a szabadság. Angyal, vidd meg a hírt az égből, mindig új élet lesz a vérből. Találkoztak ők már néhányszor, a gyermek, a szamár, a pásztor. Az alomban, a jászol mellett, ha az élet elevent ellett, a csodát most is ők vigyázzák, lehelletükkel állnak srázsát, mert csillagég, hasad a hajnal, mondd meg nekik, mennyből az angyal.
Köszönjük szépen a verset, az előadást. Ahogy ígértem, a 274. dicséretünk harmadik, negyedik versszakait énekeljük el, majd ezt követően nemzeti imádságunkat, a himnuszt is énekeljük. A 274. dicséretünk harmadik, negyedik versszakait énekeljük.
Csak légy
egy kissé áldott csendben, magadban békességre lelsz. Az Úr rendelte kegyelemben, örök bölcs célnak megfelelsz. Ki elválaszta életünk, jól tudja, hogy mi kell nekünk. Zenj hát az Úrnak, s járd az utat, mit éppen néked ő adott. A mennyből gazdag áldást juttat, s majd Jézus át szép új napot. Ki benne bízik és remél, az mind örökké véle mindenkit szeretettel várunk, itt, ahogy kilépnénk a templomból, ne tegyük ezt, menjünk el a kiárattól jobbra, és ott följutunk a lépcsőn az orgona mögé, ott szeretett vendégséggel várjuk a testvéreket, sok finomság van, jöjjünk, legyünk együtt, és beszélgessünk.